Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szent Kút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. 20 óra 5 perckor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Munro Anyámáma címírásának harmadik befejező részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre Scherer Péterre emlékezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Károlyi Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallgathatják meg. Az összeállítás második felében a Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvára, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepelényi György pálos szerzetesre emlékezünk vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Amikor hozzám bújsz, itt vagy mellettem, tudom, nem választ el minket senki sem, a szívem érted ver, minden percben érted él. Velem ébredsz a szürke reggeleken, mióta nemrég egy színes éjjelen jött a tűz, és te végre enyém lettél. Mert ha nem tudnám, hogy létezel, nem is tudnám, milyen az, amikor jó nekem. Minden pillanatban arra gondolnék csupán, úgy érezném, hogy fáj, hogy a szívem végre érintésre vár. Nekem ajándék, amikor hallgatom, csak egy kis semmiség, mégis érzem, hogy élek én. De olyan nehéz, és talán nem tudom kimutatni, úgy, ahogy gondolom, pedig többet jelentesz nekem mindennél. Mert ha nem tudnám, hogy létezel, nem is tudnám, milyen az, amikor jó nekem. Minden pillanatban arra gondolom,
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma című írásának harmadik befejező részét Fűr Anikó előadásában hallják.
Anyám álma. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt híva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette, mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kis ingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze, vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Iona idegbajos. Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából. amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Kirkham mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Kirkham nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta.
Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre, minden nap slaggal kell lemosnunk.
Jill arra gondolt, Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál. Egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez. Aztán megszülettem én, és minden megváltozott, különösen Iona számára. Jillnek egy hétig feküdnie kellett, és még amikor fölkelt, akkor is úgy mozgott, mint egy merev öregasszony, és ahányszor leereszkedett egy székre, óvatosan vette a levegőt. Fájtak a varratai, a hasát és a mellét szorosan lekötözték, akkoriban ez volt a szokás. Bőségesen jött a tej, átszivárgott a kötésen, rá a lepedőre. Iona meglazította a kötést, és próbálta a mellbimbót a számhoz vezetni. De nem fogadtam el. Visszautasítottam az anyám mellét. Gyilkost kiáltoztam. Mintha az a nagy, duzzadt mell valami ormányos állat lett volna, ami az arcomba akar furakodni. Iona felvett, adott egy kis langyos forralt vizet. Attól lecsillapodtam. Növesztettem a súlyomból. Nem élhettem vízen. Úgyhogy Iona kevert nekem tápszert, és kivett Jill karjaiból, ahol csak megfeszültem és visítottam. Iona ringatott, nyugtatott, odaérintette az arcomhoz a cumit, és kiderült, hogy azt jobban szeretem. Mohón ittam a tápszert, meg is maradt bennem. Iona karja és az ő rábízott cumi lett a választott otthonom. Jill mellét még szorosabban le kellett kötözni, le kellett mondania a folyadékokról. Ne felejtsük el, hogy ez a kánikula közepén volt, és viselnie a fájdalmat, amíg el nem apadt a teje.
Micsoda kis majom, dudorázta Iona. Te egy kis majom vagy, hogy nem kéred az anyád finom tejecskéjét.
Hamarosan kövérebb és erősebb lettem. Hangosabban tudtam sírni. Ha bárki más próbált felvenni, mint Iona, sírtam. Elutasítottam Elsát és Sanc doktort is a figyelmesen felmelegített kezével, de persze Jill iránti idegenkedésem keltette a legnagyobb figyelmet. Ahogy Jill felkelhetett, Iona ugyanabba a székbe ültette, ahol általában ő etetett meg. Jill vállára ráterítette a maga blúzát, és az üveget a kezébe adta. Hiába. Engem nem lehetett becsapni. Az arcomat az üvegnek ütöttem, kinyújtottam a lábam, és megfeszítettem a hasamat. Nem fogadtam el ezt a helyettesítést. Sírtam. Nem adtam meg magam. Vékony babasírás volt, de azért zavarta a házat, és Iona volt az egyetlen, akinek hatalmában állt, hogy elállítsa. Ha nem Iona ért vagy szólt hozzám, sírtam. Ha lefektettek, és nem Iona ringatott, álomba sírtam magam, és 10 percig aludtam, aztán azzal ébredtem, vagy kezdtem előről. Nem volt jó pillanatom, meg nyűgös pillanatom. Iona pillanatom volt, meg Iona nélküli pillanatom, vagyis
és ez egyre rosszabb lett, bárki más pillanatom, főleg Jill pillanatom. Hogy mehetett volna vissza Iona dolgozni, mikor letelt a 2 hét? Nem mehetett, nem is kérdés. A pékségnek mást kellett keresnie. Iona a ház legmellőzöttebb személyéből a ház legfontosabb embere lett. Ő állt az ott lakók és az állandó diszonancia, az orvosolhatatlan panasz között. Állandóan ébren kellett lennie, hogy a háznak némi nyugalma lehessen. Sánc doktor aggódott, még Elsa is aggódott érte. Iona, ne hajtsd túl magad! De mégis csodálatos változás történt. Iona sápat volt ugyan, de a bőre ragyogott, mintha végre túljutott volna a kamaszkorán. Bárkinek bele tudott nézni a szemébe. És nem volt több remegés, nevetgélés is alig. A hangjában semmi ravasz alázatosság, mert most már parancsolgatott, mint Elsa, csak jobb kedvűen. Sosem volt jobb kedve, mint amikor engem korholt a Jill iránti magatartásomért. Iona a 7. mennyországban van, rajong azért a babáért, mondta Elsa mindenkinek. De Iona viselkedése túlzottan élénk volt a rajongáshoz. Nem érdekelte, mekkora zajcsap, ha az én zajomat lecsillapíthatta vele. Felrontott a lépcsőn, kifulladva kiáltotta. Jövök, jövök már, hátrébb az agarakkal. Lazán felkapott a vállára, úgy járkált velem, félkarral tartott, miközben a másik karja valamilyen feladatot látott el az ellátásommal kapcsolatban. Ő uralkodott a konyhába. A tűzhelyet rekvirált a fertőtlenítésre, az asztalt a tápszer kikeverésére, a mosogatót babafürdetésre. Ha valamit nem talált, vagy kilöttyintett, vidáman káromkodott, még Elsa jelenlétében is. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki nem reg, aki nem érzi az elutasítás távoli fenyegetését, mikor a sirály jelzését megadom. Sőt, ő volt az, akinek 2-szer olyan gyorsan vert a szíve, akinek a hatalma erejétől táncolni lett volna kedve. Mikor Jillről lekerültek a kötések, és látta, milyen lapos a hasa, megvizsgálta a kezét. A büfettség teljesen eltűnt. Jill lement a földszintre, elővette a szekrényből a hegedűt, és kivette a tokjából. Skálázni akart. Ez egy vasárnap délután történt. Iona ledőlt aludni, de félfüllel még így is a sírásomra figyelt. Mrs. Körkem is lefeküdt. Elsa a konyhában lakkozta a körmét. Jill hangolni kezdte a hegedűt. Apámat és apám családját nem nagyon érdekelte a zene. Ezt nem tudták magukról. Úgy gondolták, hogy a zene bizonyos fajtája iránti intoleranciájuk, sőt, egyenesen gyűlöletük, ami még azon is érződött, hogy a klasszikus szót ejtették, a jellem erejére épül, az integritásra és arra a feltett szándékra, hogy nem hagyják magukat lóvá tenni. Mintha az egyszerű dalamtól eltérő zene valahogy fölébük akarnak kerekedni, és ezt a lelkeméjén mindenki tudná, csak egyesek megjátszásból az egyszerű, becsületes gondolkodás hiányában nem vallják be. És mintha ebből a mesterkértségből és gerinctelen toleranciából fakadna aztán a szimfóniák, az operák, a balettek, meg a versenyművek világa, amelytől az ember elalszik. Ebben a városban az emberek többsége ugyanígy érzett. De mivel Jill nem itt nevelkedett, nem fogta föl, mennyire mélységes, mennyire megalapozott ez az érzés. Apám sosem kérkedett vele, nem csinált belőle erényt, mivel nem rajongott az erényekért. Tetszett neki, hogy Jill zenész, de nem a zene miatt, hanem mert ettől különleges választásnak tűnt, akárcsak a ruhái, az életmódja és a loboncos haja miatt. Azzal, hogy őt választotta, megmutatta az embereknek, mit gondol róluk. Megmutatta azoknak a lányoknak is, akik rá akarták kivetni a hálót. Megmutatta Elsának is. Jill becsukta a nappali függönyös üvegajtaját, és nagyon halkan hozzálátott a hangoláshoz. Talán nem is szökött ki hang. Vagy ha Elsa hallott is valamit a konyhában, azt hihette, hogy kintről jön, valamelyik szomszéd rádiójából. Jill most skálázni kezdett. Igaz, az ujjai már nem voltak püffettek, de mereven mozogtak. Az egész teste merebb volt, a tartása sem volt természetes, úgy érezte, a hangszer bizalmatlanul illeszkedik az álla alá. Nem számít. Belekezdett a skálába. Biztos volt benne, hogy régebben is volt már így, egy-egy influenza után, vagy ha nagyon kimerült, mert túlhajszolta magát a gyakorlással, vagy csak úgy egyáltalán.
Egyetlen elégedetlen nyöszörgés nélkül ébredtem föl. Semmi figyelmeztetés, semmi ráhangolódás. Csak a visítás. A visítás zuhataga öntötte el a házat, olyan sírás, amit korábban nem hallottak tőlem. Ájona azonnal talpon volt. Életében először rémült meg a belőlem fakadó hangoktól, és felkiáltott. Mi az? Mi az? Elsza meg, miközben körbe szaladt és becsukta az ablakokat, visszakiáltotta. A hegedű! A hegedű! Kitárta a nappali ajtaját. Jill! Jill, ez szörnyű, egyszerűen szörnyű! Hát nem hallod a gyerekedet? Le kellett rángatnia a szúnyoghálót, hogy be tudja csukni a nappali ablakát. Kimonóban ült, amíg a körmét lakkozta, és most egy biciklis fiú benézett, és meglátta, hogy a kombinéja fölött kinyílt. Nagyon ritkán veszítette el ennyire az önuralmát. Azonnal tedd el azt a vackot! Jill letette a hegedűt. Elsza kirohant a halba, és Ájona után kiáltott. Vasárnap van, nem tudod elhallgattatni! Jill némán is határozottan kiment a konyhába, ott meg Mrs. Körkem állt zokniban, a pultra támaszkodva. Mi baja Elszának? Kérdezte. Mit csinált Ájona? Jill kiment, és leült a hátsó lépcsőre. Sáncék fehérházának vakító napsütötte hátsó falát nézte. Körös körül csupa forró hátsó kert, más házak forró falai. Odabent egymást látásból, névről vagy valóban alaposan ismerő emberek. És ha az ember három háztömböt mennek keletre, ötöt nyugatra, hatot délre, tizet északra, a földből magasra szökkent nyári gabonafalát látná maga előtt. A kaszálók, a búza és a kukorica kerítéssel körbezárt tábláit, a vidék gazdagságát. Ahol nem lehet levegőt venni az előtörő termények és tanyaudvarok meg a lögdösödő, kérődző állatok kipárolgásától. A távolból kisebb erdők integetnek, az árnyék, a béke és a biztonság ligetei, de valójában fornak a rovaroktól. Hogy írhatnám le, mit jelent a zene Jillnek? Semmi tájélmény, látvány, párbeszéd. Inkább valami probléma, amit szigorúan és bátran meg kell oldania, mert feltette rá az életét. Képzeljük el tehát, hogy elveszik tőle azokat az eszközöket, amelyekkel ezen a problémán dolgozhatna. A probléma megmarad a maga nagyságában, mások talán elviselik, de ő nem tudja megközelíteni. Neki csak a hátsó lépcső marad, a vakító fal és az én sírásom. A sírásom kés, amely kivágja az életéből mindazt, ami nem hasznos. A számomra. Gyere be! Szól Elsza a szúnyogháló túloldaláról. Gyere már be! Nem kellett volna kiabálnom veled. Gyere, meglátnak! Estére az egész jelenetről könnyedén lehet beszélni. Biztos hallották azt a nyivákolást délután, mondta Elsza Sancéknak. Áthívták az udvarokba beszélgetni, míg Ájona engem fektetett le. A baba nem rajong a hegedűért, nem hasonlít az anyukájára. Még Mrs. Sánc is nevetett. Szerzett ízlés! Jill hallotta őket. Legalábbis hallotta, hogy nevetnek, és kitalálta min. Az ágyán feküdt, és a Szent Lajos király hídját olvasta, amit a könyvespolcról vett le magának. Fel se fogta, hogy először Elsza engedélyét kellett volna kérnie. A történet időről időre elhalványult. Jill csak a Sáncék udvaráról felszálló nevetést hallotta, meg a másik szobából Ájona imádatta a teli fecsegését, és hirtelen kiverte a veríték. Ha mesehős lett volna, felkel az ágyából, és egy fiatal óriásnő erejével végigmegy a házon, összeroppantja a bútorokat, és eltöri a nyakakat. Thank you.
Moró anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallották. A felolvasó Füranikó színművésznő volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap hajnalban 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Az Isten felé most mindenem felséges téged hív. Mi szerelmesek hajlékai, boldog mind, ki nálad lakik. És mindenem felséges téged.
testem, szívem kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és lássak. Szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a kereszten. Átadok mindent, tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá.
szükségem van rá.
Csak benned bízik, lélek.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és várlak. Hallok a szívem rejtekét. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél hozzám, mi voltál. Szomjas szívem cseh, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelem szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, yeah.